Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután. Itt a Trend FM-en kedd van, hosszú műsorsáv, egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. A műsor első fele az árujé, az áru útjáé. Szóba kerül majd az elkereskedelem, a raktár logisztika, az ellátási láncok biztonsága. Két vendég lesz itt a stúdióban, egészen pontosan a múlt héten voltak nálunk, jártak nálunk. Az elmúlt hét a logisztika hete volt itt a Trend FM-en. Két beszélgetés rövidített változatát hallhatják majd. Elsőként Rüveges Zoltán lesz a vendégem, a Raben Group értékesítési és marketing vezetője, utána pedig fél öt után Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója. Szóval az áru útja közúton és vasúton, itt a Monitor délutánban az első vendég Üveges Zoltán a Raben Grouptól.
Monitor délután.
Üveges Zoltán van itt a stúdióban, a Raben Group értékesítés és marketing vezetője. Szóba került az a sokféleség, amivel foglalkoztok, ugye ez a paletta, amivel a Raben palettája, mi minden van rajta. Mondtam, hogy ezeket a színeket vázolt föl. Szóba került az elkereskedelem is, annak a feltörekvő mi volt. Az elkereskedelem az egyébként egy mekkora része a ti tevékenységeteknek, mekkora súlya, és azt mondtad, hogy nem a súlya nagy feltétlenül.
Igen, nehéz megmondani, mert nagyon sokszor egy áru, amikor elindul valahonnan, valahová, akkor még nem tudjuk, hogy mi lesz a pontos útja, és mi lesz a sorsa. Sokszor az ellátási lánc közepette válik az el, hogy gyakorlatilag ugyanaz a termék a végfelhasználóig közlekedik majd a szó klasszikus értelmében, vagy pedig valamilyen eladási pontra kerül. De az tény, hogy mind a kettőre kell most már megoldás, és mind a raktárlogisztikai oldal, mind pedig a szállítmányozási oldal kihívása ez, hogy hogyan hangolja össze ezeket a tevékenységeket, hiszen mi például alapvetően a hálózatunkat, azt a klasszikus úgynevezett business-to-business kiszolgálásra építettük fel, tehát nekünk a klasszikus szolgáltatási tevékenységünk az az volt, hogy a gyártási helyről a különböző magyarországi forgalmazási pontokra, ne adj Isten, központi raktárakba szállítjuk ki a termékeket nagy mennyiségben.
Most megjön a B2C is.
És egy pár éve ez egy nagyon komoly trend, ahol gyakorlatilag nem tudja elkerülni senki azt, még gyártóként sem, hogy ne foglalkozzon ezzel a fogyasztási szegmenssel, és a szolgáltatótól pedig azt várja el, természetesen, hogy end-to-end biztosítja ezt az úgynevezett palettát, és megoldja a termékeknek a célba jutását, hiszen a raktárban ott van ettől az áru, és ugyanúgy ki kell tudni szerelni, ugyanúgy egységcsomagolásokra kell tudni bontani, és ugyanúgy el kell, hogy jusson a megfelelő rendeltetési helyére, mint mondjuk egy akár teljes rakománynyi ugyanabból a termékből egy adott kereskedőhöz vagy forgalmazóhoz.
Az élelmiszernél mi változott? Hát rengeteg minden, az, hogy elkényelmesedtünk, ugye erről is beszéltünk már, talán egy korábbi interjúban, az, hogy elkényelmes, hogy otthon főzök, és egy tej fölér ugrasztom a futárt, ahelyett, hogy lemennék a kisboltba. Te is mondtál példákat, de szóval mi minden változott? Mit kell most tudni kiszolgálni, ha ebben az élelmiszer traktusba maradunk?
Hát rengeteg minden. Egyrészt nagyon igaz, amit mondasz, hogy nagyon átrendeződött itt is a fogyasztásnak a struktúrája. Egy nagyon érdekes kutatással szembesültem nemrég, hogy mennyire nőtt például a hűtőkapacitása a lakásoknak, a magánlakásoknak az elmúlt 10 évben. Ugye mindenki ismer ezeket a nagyobb side-by-side méretű hűtőszekrényeket. Gyakorlatilag ez azért van, mert kényelmi ételeket szeretünk fogyasztani. Ugye benne is van a szóban a kényelmi jelző. Ez azt jelenti, hogy egyre kevésbé szeretünk primőr nyersanyagokkal.
Már csak mikrózni kelljen.
Aztán ott van a másik trend is, hogy jöjjön az étel is az ajtó mellé, ugye ennek is több formája van, amikor ugye a félkész állapotú termékek érkeznek meg valamilyen megrendelésben, de akár a teljes elkészített ételt is megrendeljük nagyon szívesen már az otthonunkba. Ennek a teljesen szélsőséges példája, amikor már úgy adják át a lakásokat, hogy nincs is benne főző alkalmatosság adott esetben, mert nem arra készülnek. Úgyhogy nagyon komoly trendek vannak itt, és én azt gondolom, hogy azért kell foglalkoznunk az élelmiszer logisztikával, mert ez a bizonyos hűtött vagy kényelmi szegmens, ez regionálisan egy több mint 22 milliárd dollár méretű piac, és még ezek között a nehéz körülmények között is azt látjuk, hogy ez a piac, ez ha nem is olyan nagy mértékben, de növekszik, bővül, és át is rendeződik, tehát megjelennek benne ezek az imént említett új igényekből fakadó szolgáltatási igények, amiket nekünk is le kell tudni fedni, ezért is nagyon aktívak vagyunk ebben a szegmensben.
Hát nagyon aktívnak is kell lenni, mert ha még egy dolgot behozhatok ide, és ez így van, mert te vagy a szakember, én csak a hírekből meg a beszélgető társaktól tájékozódom, de hát ugye úgy van, hogy a partnerek sem akarnak már raktározni. Hát így inkább jöjjön ötször az autó egy nap, vagy jöjjön háromszor, vagy kétszer a kamion, de Isten ments, hogy én raktár, meg raktáros, meg hűtsem, meg fűtsem. Ha kell, akkor jöjjön. Jöjjön többször.
Igazából maga a raktározás egy nagyon érdekes kifejezés például a hűtött áruk esetében, mert nagyon sok esetben nagyon limitált szavatossági idejű termékekről beszélünk, tehát nagyon gyorsan forognak ezek az áruk. Nagyon gyorsan kell, hogy eljusson a gyártótól a fogyasztóig a termék, hogy még felhasználható legyen, és mindezen útja során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni. Tehát ez tényleg a logisztikának egy olyan része, amely nagyon infrastruktúra igényes, és itt tényleg nincsen második esély. Tehát egy termék sokszor, hogyha nem megfelelő minőségben vagy mennyiségben kerül kiszállításra, akkor már a második kiszállításra lejár a szavatosság, tehát nem lehet megismételni a kísérletet. Egy kísérletünk van, abból kell eltalálni az időt és a helyet.
Én ezt is láttam, hogy a Rában ugye a 90 éves élelmiszer logisztikai tradícióra épít. Így hogy van. Mennyi minden változott, Istenem, 1930 óta, tehát akkor még a jéggel lehetett játszani, meg jégtömbökkel lehetett játszani, akár a kereskedőknél is a folyamat végén. Most pedig már olyan autókat kell kitalálni, mert egyszerre háromféle hőmérséklet, hogy az valamilyen módon hatékony legyen, fenntartható legyen, viszonylag kicsi legyen a környezeti lábnyoma, tehát ez egy hihetetlen erőfeszítés, és valóban, amit mondtam, ezzel nem is gondoltam, hogy a lejárat idők is ugye szűkülnek, mert egyre, nem csak az gyorsabban akarunk kapni, meg többfélét, hanem frissebbet akarunk kapni.
Igen.
Ez a legnagyobb kihívás, az egész palett, most csak egy beszúrt kérdés, hogy annyi mindent érintettünk, mert a veszélyes árukról nem is kérdeztelek még, de akkor ezt ide teszem inkább, hogy miért kell a Rabennek mindennel is kell tudni foglalkozni? Ez a koncepció?
Nem mindennel szeretnénk foglalkozni, és nem is kell mindennel foglalkozni. Azt gondolom, hogy amivel foglalkozunk, azt kell tudni jól megcsinálni, és azt kell tudni jól csinálni. Az élelmiszer logisztikában, ahogy te is említetted, több évtizedes hagyományokkal tekintünk vissza. Itt azért nekünk egy felelősségünk és egy kötelezettségünk van az élelmiszerpiac felé, hogyha mi ebbe beleállunk, akkor egyrészt ezeket az előírásokat maximálisan teljesítenünk kell, másrészt a tevékenységünket úgy kell felépíteni, hogy az élelmiszer kiszállításokban ne lehessen hiba. Erre nagyon-nagyon sok erőforrást teszünk és fókuszálunk, mind a fizikai infrastruktúra, mind az adatvezéreltség terén. A veszélyes áru az egy picit más kategória, ott azért mentünk el ebbe az irányba, szintén egy nagyon komoly piaci igénynek megyünk utána ezzel a szakterülettel, ahol az árukezelési tevékenység ugye nagyon szerte ágazó, de szintén megvannak a különböző jogszabályi keretei, hogy hogyan lehet veszélyes árut kezelni. Nem egy sima, egyszerű, nagyon kevés hozzáadott értékkel rendelkező árukezelési tevékenységről beszélünk, és igazából ez az, amit szintén évek, évtizedek alatt fejlesztett kompetenciánk, ami azt biztosítja számunkra, hogy mindig ebben a környezetben egy picit úgy mondja ezt az angol, hogy lábújhegyen tart minket, tehát hogy ez egy folyamatos készenlét
erőfeszítése készített.
És itt igazából az erőfeszítés és az innováció arról szól, hogy mindig a legbiztonságosabb környezetet tudjuk garantálni, és mindig minden pillanatban tudjuk, hogy mi van a tető alatt, mi van a falak között, minek kell megfelelnie, és ne csak azt tudjuk, hogy mi van a falak között, hanem arra is fel legyünk készülve minden körülmények között, hogyha bármilyen esemény történik, külső behatás, akkor ennek meg tudjunk felelni, ezért például rendszeresen gyakorlatozunk, ami nem csak arról szól, hogy bekapcsolunk egy szirénát, és akkor kimegyünk a házból, hanem olyan éles gyakorlatokat tartunk, ahol különböző kárelhárítási, kármentesi tevékenységeket hajtunk végre, szimulálunk gyakorlatilag bekövetkezhető biztonsági eseményeket, amik a veszélyes áru kezelést érinthetik.
De jó, ez nem is hallottam, akár fuvar közben is?
Hatóságokkal együtt, így a raktározás, illetve...
És ez lehet akár veszélyes áru, és lehet élelmiszerben, mind a kettőnél a végén cseng a kassa valahol,
van,
és,
pontosan,
és
pontosan.
Nem jön a megrendelő, vagy jön a megrendelő
pontosan.
Vissza.
Pontosan, azzal a különbséggel, hogy egy veszélyes áru sokszor a környezetre is veszélyes lehet, tehát itt a felelősségünk a közvetlen környezetünk iránt van.
Akkor még egy dolog, ami eszembe jutott, ha már itt az automatizálás technológia, meg a mesterséges intelligencia, összes többit, amit ilyenkor szoktak mondani, ezt sorolhatnánk, hogy a technológia és az ember. Tehát, hogy itt ez egy nagyon érzékeny kétserpenyős mérleg, ugye, és mind a kettőnek óriási felelősség van. A technológiának működni kell, annak a kamionnak, annak az infrastruktúrának, raktár, hűtésnek, fűtésnek, de az ember nélkül a gépkocsi vezető, a raktáros, a szakember, a szoftverfejlesztő nélkül ez ugyancsak nem megy.
Ez így van. Mi azt látjuk a mi tevékenységünkben, hogy nagyon, nagyon komoly szintre fejlődött a technológia, tehát most már a legkomolyabb raktári környezetekben olyan automatizáció, illetve olyan úgynevezett kobot technológiák jelennek meg, hogy gyakorlatilag ember és gép közreműködésre, kooperációra képes. Nagyon komoly lett a szenzoros technológia, tehát napjainkban már gyakorlatilag mindenfajta érzékeléssel, amit egy emberre rá tudunk bízni, sokkal pontosabb, sokkal gyorsabb érzékeléseket tud lehetővé tenni a technológiai háttér, amiben szerintem mindenképpen kell az ember, és még nagyon-nagyon sokáig kelleni fog. Az egyrészt ez az intuitív döntéshozatali képesség, másrészt a döntésnek a különböző körülmények együttállását értékelő meghozatala, tehát nem az egyutas vagy multifaktoros, de úgynevezett ilyen párhuzamos világokban működő döntések, amelyekre a technológia egyébként már nagyon komoly algoritmusokkal képes reagálni, és bármikor rábíznám azt, hogy mondjuk egy készletellenőrzést ez alapján hajtson végre, de amikor például egy biztonsági eseménynél nagyon gyorsan döntést kell hozni különböző tényezők,
akkor nagyon sok fényetét kell
számításba venni. Akkor ott kell még az ember, így van.
Jó, ha már megvan a technológia, megvan az ember, és a Ráben 15 évéről beszélgetünk, akkor nézzük azt, hogy a regionális szerep, meg a versenyképesség, meg itt a régióban a Rábennek milyen lehetőségei vannak, milyen víziója van, talán így még érdekesebb.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amellett, hogy nagyon sikeres volt a Magyarországon belüli vidéki régiókat erősíteni szándékozó stratégiánk az elmúlt években, amellett mi folyamatosan kerestük azt, hogy milyen olyan nemzet közi lehetősége lehet logisztikailag Magyarországnak, ahol mi plusz volumenekkel tudjuk gyakorlatilag erősíteni a mi hálózatunkat, és ezáltal a magyar logisztikai piacot. Kétségtelen, hogy az egyik ilyen irány az a balkáni térség, ahol nagyon komoly fejlődés van, és a volumeneknek a bővülése. Csak egy számot mondjak, mondjuk a külkereskedelmi egyenlegünk az elmúlt 4-5 év során közel a duplájára nőtt Görögország és Magyarország között. Ki gondolta volna pár évvel ezelőtt, hogy ilyen komoly bővülési ütem van, illetve az elmúlt éveknek egyértelműen a trendje, hogy a Törökország és az Európa közötti kereskedelem is rohamosan bővül. Törökország gyakorlatilag tradicionálisan az egyik olyan közeli gyártóbázis, amelyik a post-covid eseményekből profitált, és
nagyon... De hát Európa fuvarosa is.
Így van.
Tehát onnan kell kicsalogatni azt a torta szeletet.
Így van.
A kollégáktól, a versenytársaktól.
Így van, de ott is megjelenik például annak az igénye, hogy legyen már hálózati lefedettség, tehát ne csak telirakományokkal tudjunk közlekedni, hanem gyűjtőárukat is tudjunk foglalkoztatni. Ehhez meg kellett erősíteni a vámszolgáltatásunkat, és idén tavasztól már Törökország is elérhető a szolgáltatási palettán. A közeli balkáni országokkal pedig hagyományosan jó a kapcsolat, és bővül a volumen és a viszony, ezért ennek köszönhetően átvettünk egy ilyen átrakó központi szerepet a Ráben hálózatán belül, és tavaly évvégétől már Magyarországon át jut el több európai országnak az áruja is, Horvátország, Szlovénia, illetve volt jugoszláv tagköztársaságok felé. Ez is egy folyamatosan bővülő piac, és biztosítja nekünk azt, hogy ennek a hátán bizony a magyar exportőrök is tudnak profitálni ebből a tevékenységből.
Igen, mert ha jól értem, és ezt mindig elmondjátok, hogy egy észak-dél-kelet-nyugati tengelyben vagyunk, nagyon jó helyen vagyunk, na de hát jönnek ezek a professzionális fuvarozók, mint a törökök, akik ezt elég régóta csinálják, és valószínűleg elég jól. Ha nem is tudjuk átvenni tőlük a fuvart, itt jön a kérdés, ott Törökországban, de legalább itt megállítjuk, és akkor itt legyen egy olyan hába, ahonnan elosztják. Tehát valamilyen módon részesei legyünk annak az üzletnek, és ez...
Igen, ezt jól látod, ez az Európába befelé irányuló forgalomnál van ennek jelentősége, és igazából ebben tudunk attraktívak lenni, mert hogyha itt megáll ez az úgynevezett első láb, akkor ez tud időben, költségben megtakarítást eredményezni a török oldalon, és ennek a török fuvarozók nagyon tudnak örülni.
Olyan ajánlatot kell tenni, hogy
csak ennek olyannak kell lennie, így van, hogy az utána következő második láb is megérje.
Jó, akkor van még egy pár percünk, talán 4-5. A következő 5-10 évben te, ez a legnehezebb kérdés, tudom, mert nem vagyunk túl jó éveken túl. Ez a Q3-as adatokat láttam most fuvarozásban, logisztikában, az sem annyira optimista, talán a jövő év, mondják a szakemberek. Mégis mi ami egészen biztosan bekövetkezik, vagy nagyon valószínűleg, és nektek erre felé kell indulni, vagy erre kell készülni. Következő 5-10 év.
Biztos, hogy a világkereskedelemnek az átrendeződése az hatással lesz. Nem mondok újat, hogy az európai iparágak nagy részére, de azt gondolom, hogy a logisztikára is elsősorban nagyon nagy kérdés lesz az természetesen, hogyha Magyarországra fókuszálunk, akkor az európai autóipar milyen irányban indul tovább, vagy milyen irányban fejlődik tovább. Azt látjuk most, hogy az e-mobilitás az egyik oldalról, az egy nagyon komoly kulcskérdés, és ezeknek a gyártóbázisai, illetve ezeknek az a késztermék vagy félkésztermék.
Meg a beszállítói láncok, hogy azok honnan érkeznek, mondjuk Debrecenbe.
Ez nagyon fontos lesz, Szeged. Így van. És ennek kapcsán nyilván az is fontos, hogy az Európán kívüli gazdasági szereplők hogy tekintenek majd Európára, hiszen nagyon komoly beruházások történnek, akárhogyha csak a debreceni gazdasági térséget említetted. Ez mindenképpen hatással lesz a mi tevékenységünkre is. Én azt gondolom, hogy amit említettem is, az olyan iparágak, mint az élelmiszeripar, további hatékonyságot fog keresni a növekedésének a támogatására, és azt gondolom még, hogy egyre fontosabb lesz az adatintegráltság, a transzparencia és a gyakorlatilag a valós idejűségnek a megteremtése. Azzal lehet majd versenyezni adott esetben a volumenvezérelt megoldásokkal szemben, az jelenthet majd hozzáadott értéket, hogy milyen technológiai integrációval tudunk szállítmányozási vagy raktárlogisztikai szolgáltatásokat kínálni a piacnak. Mi ebbe az irányban nagyon sokat investálunk az elmúlt években.
Hát az önvezető kamionokra még kell várni, az egészen biztos, bár már jó pár éve futnak a tesztprogramok, emlékszem, hogy az M1-esen, mikor ment ez a konvoj, ez legalább 3-4 éve volt, de azért ez még, szóval a gépkocsi vezetőkre, kamionsofőre szükség lesz, ez még egészen biztos, bár nagyon nehéz kérdés. Ahol automatizálni, robotizálni lehet, az nyilván raktár. Ugye, tehát az is szinte biztos, hogy bekövetkezik majd, hiszen ott sincs munkaerő egyébként, ha más nem, akkor kényszerből.
Biztos, hogy meg kell oldani majd a munkaerő kérdést hosszú távon. Ezeken a területeken jöhet először az automatizáció, nem elsősorban a hatékonyság okán, az is bizonyos homogén portfóliók esetén nagyon komoly hatékonyságnövekedést is el tudunk érni az automatizációval. Sokkal inkább azért, amit mondasz, hogy nem attraktívak, vagy egyre kevésbé attraktívak ezek a szakterületek, és hogyha nincs benne élő munkaerő, munkaerő, a technológia egységköltsége pedig egyre olcsóbb lesz, akkor előbb-utóbb el fog érkezni az automatizációnak az igénye, gyakorlatilag ki fogja kényszeríteni a gazdasági együttműködés és a hatékonyságra való törekvés. Az egy másik kérdés, hogy hol lesz az ember helye és az értékes munkaerő helye ezekben a tevékenységekben. Most egyelőre azt látjuk, hogy ezekben a kollaboratív környezetekben jól tud működni az ember és a technológia kapcsolata.
De még egy dolgom, talán nem ide tartozik, de engem nagyon izgat. Van ez a MyRab-ben, ugye 2.0 ez az a láthatóság. A partnereket, ügyfeleket annyi minden érinti, vagy érdekli most már, ami nem érdekelte 10-20 éve, ez kiderült, ugye, akár a környezeti lábnyoma, a transzparencia, meg az összes többi. Az érdekli őket, meg az, hogy hol van az árujuk, az érdekli legjobban a fogyasztót. Az érdekli őket, hogy az automata, robot, vagy élő munka? Vagy ennyire meg nem vagyunk szofisztikáltak, mindig egy megrendelő, hogy a ti raktátok, ami így működik, mondjátok ti tökéletesen, belül mi van? Akarják tudni? Fontos? Versenyelőnyt jelent?
Üzleti környezetben jelenthet versenyelőnyt, akkor, hogyha meg tudjuk mutatni ennek a gazdasági hatékonyságát, akár egyik, akár másik oldalról van szó. A végfogyasztónak annyira nem érdekes ez. Nyilván van egyfajta érdekessége annak,
hogy
egy automata raktárat lát valaki, akár egy videófelvételen, az ember nélküli raktár.
Az most még izgalmas, 5 év múlva már nem biztos.
Jár. Most még ennek van, így van, valami izgalmi faktora. Igen, egyre inkább ez lesz a jövő, de én azt gondolom, hogy minket fogyasztóként ez kevéssé fog érdekelni, az sokkal inkább fog érdekelni, és ebben van a MyRab-ben 2.0-es fejlesztéseink is a jelentős százaléka, hogy minél pontosabb és minél valósabb időben tudjunk információt adni, ne adj Isten interakcióba is keveredni a végfelhasználóval, ami azt jelenti, hogy nem spammeljük őt, hanem a fontos eseményekről, amikről ő értesítést kér, arról tudjunk proaktívan értesíteni, ne adj Isten tudjunk bizonyos változásokról, hiszen hogyha egy áru mozgásban van, akkor ott általában következnek be változások, státuszváltozásokat tudjuk folyamatosan mutatni az ügyfeleink számára.
Igen, de hogy is mondtad valahogy, a jó logisztika, meg a kiváló logisztika, az tulajdonképpen nem is látható?
Igen, azt szokták mondani, hogy mi akkor végezzük jól a munkánkat, hogyha láthatatlanok és hallhatatlanok maradunk. Kettő darab elbetűvel, ugye, ez nagyon fontos kihangsúlyozni.
Föl is szaladt a szemöldök.
Igen, ez általában nem egy reflektorfényben zajló tevékenység, és mindig akkor szokott előkerülni, amikor megtörténik az az esemény, amit az elején pedzegettünk egy picit, hogy nincs áru a boltban, vagy nem érkezett meg a megrendelésem, hogy mi történt. Ennek próbáljuk elejét venni a technológiai innovációval két oldalról. Az egyik oldalról minél feszesebbre hangolni a rendszert annak érdekében, hogy ne következzen be kedvezőtlen esemény, a másik oldalról pedig, ha mégis bekövetkezik, akkor erről időben tudjuk értesíteni a megbízóinkat, hogy a tevékenységüket, vagy a felhasználást eszerint tudják igazítani, és így tudjanak tervezni.
Nagyon szépen köszönöm neked, sok mindenről beszélgettünk. Üveges Zoltán volt itt a stúdióban, a Raven Group értékesítés és marketing vezetője. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a figyelmet.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.